szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Köszöntöm a stúdióban Gulyás Emesét, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát, akivel ugye már az előző két hétben is beszélgettünk mindenféle érdekes és fontos dolgokról. Szia, köszönöm szépen, hogy eljöttél ismét.
Szia, jó napot kívánok!
Picit azért nézzük át, hogy miről is volt szó, csak hogy képbe tegyük. Ugye ennek a podcast sorozatnak is a célja, hogy a Tudatos Vásárló 12 pontjával megismertessük a hallgatókat. Igazából most kezdünk bele ennek a kivesézésébe, hiszen az előző két adásban beszélgettünk a fogyasztói mozgalmaknak a történetéről, alapfogalmakkal ismerkedtünk meg, de hát akkor most elkezdődik ez a gyors talpaló, hogyha minden igaz. Az első pont pedig a pénzed szavazat címre hallgat, lényegében arra figyelmeztetitek, vagy hogy mondjam, arra hívjátok fel a figyelmét az embereknek, hogy lényegében azzal, hogy ők megvásárolnak egy terméket, azzal ők egy igent mondanak arra, hogy az az adott cég az hogyan működik. De pontosan ez hogyan működik? Tehát hogyan mondok én igent arra, hogy vagy egyáltalán mire mondok igent? Nem csak arra, hogy finom és hogy tetszik ez az irány, hogy jó a csokid, csak így tovább.
Erre is. Tehát,
igen.
Hogy a tudatos vásárlóknak az egyik legalapvetőbb mondás az tényleg ez, hogy a pénzed szavazat, mert minden egyes költéssel véleményt mondunk egy bizonyos termékről, vagy egy szolgáltatásról, és igen, ez lehet csak annyi, hogy finom a csokid, de ugyanakkor nem tudom, hogyha műanyag poharat veszünk, akkor azzal a műanyag termékekre is igen mondunk, vagy hogyha eldobható termékeket veszünk, akkor azt mondjuk, hogy nekünk ez oké, hogy termeljük a szemetet világban. Az eszemben mi a tudatos vásárlókkal azt mondjuk, hogy igen, nézzünk a dolgok mögé, és mondjuk ne legyen oké eldobható dolgokat vásárolni, vagy mondjuk olyan műszaki cikkeket, amik aztán rövid távon a szemétdombon kötnek ki. Tehát, hogy van egy ilyen környezeti aspektusa is a tudatos vásárlásnak, de számunkra nagyon fontos a társadalmi aspektus is. Ezt mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy döntsünk úgy minden esetben, hogy a lehető legkisebb legyen a környezeti hatásunk, és a lehető legnagyobb legyen a más ember életére gyakorolt jó hatásunk. Uh-huh. Tehát, hogyha van lehetőségünk, akkor válasszuk azokat a termékeket és a szolgáltatásokat, amelyek mondjuk nem kizsákmányolással készültek fejlődő országban, vagy akár Magyarországon, Európában is, uh-huh. hanem keressük meg a jobb választást.
De milyen érdekes, hogy amikor választunk, vagy választottunk eddig, akkor ez igazából nem volt képben. Tehát amikor kialakult egy termék iránt az én márka hűségem, vagy az, hogy én alapjáraton ahhoz nyúlok hozzá, az igazából tényleg csak erre koncentrálódott, hogy eddig jó volt, eddig bevált, és kevésbé jöttek be ezek a szempontok. Legalábbis én a környezetemben így tapasztalom. És ugye az utóbbi időben persze megpróbál az ember figyelni arra, hogy rajta legyen mondjuk ez a Rainforest Alliance címke az adott, nem tudom, jégkrémen, de hogy egy pár éve azért ez még egyáltalán szerintem nem volt benne a köztudatban. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok.
Ez folyamatosan alakult ki, tehát maga ez a jelszó, hogy a pénzed szavazat, már ez is több évtizedes. Uh-huh. Maga a gondolkozásmód az, hogy a vásárlásainkkal hatást gyakorolni társadalmi ügyekre, ez pedig évszázados. Uh-huh. Tehát ezt nagyon sokan használták, ezt a jelszót. Amikor a Tudatos Vásárlók Egyesületét megalapítottuk 2002-ben, akkor nekünk az volt a célunk, hogy tágítsuk egy kicsit a piaci versenynek a fogalmát. Tehát ugye a cégek általában miben versenyeznek, termékminőségben és árban, ugye, ahogy a közgázkönyvekben meg van írva, de mi azt szerettük volna elérni, hogy társadalmi és környezeti kiválóságban is versenyezzenek. Nem csak mi egyébként, hanem több olyan társadalmi és fogyasztói mozgalom van, amelyik ezt tűzte a zászlajára. Tehát azt gondolom, hogy ez folyamatosan változik, sőt, azt is látjuk az utóbbi időben, hogy a tudatos vásárlók értelmezésében sajnos negatív értelemben eljött egy ilyen fordulópont, hogy a vállalatok azt látják, hogy azzal, hogyha ha lépéseket tesznek a társadalmi felelősségvállalásban, vagy akár környezeti értelemben progresszívak, azzal be lehet vonzani fogyasztókat, könnyebben eladhatóvá vált a termékük, és az utóbbi időben azt figyeljük meg, hogy elérkezett egy ilyen, hát egyelőre inkább negatívnak tűnő fordulópont a zöldre mosással kapcsolatban, hogy egyszerűen mindenre azt mondják, hogy zöld, egészen szégyentelenül, És ezzel persze jó érzést keltenek a fogyasztóban, hogy gyakorlatilag bárki bárhova megy, már tud jobbnak tűnő választást tenni, tehát mondjuk zöldebbnek látszó terméket tenni, de nagyon kétséges, hogy milyen szlogen mögött mi húzódik, ki igazolta azokat az állításokat, mikor van több arról, hogy csak egy menő csomagoláson szó szerint zöldre festik, tehát zöld színűre csomagolják a terméket.
Igen, épp a minap voltam egy lakberendezési áruházban, és nézegettem ott a termékeket, és akkor persze ott már látom, hogy a függöny meg lehet venni PET palackból is, vagy hogy ez fenntartható, olyan lett előállítva az a bizonyos méteráru, amit meg akarok venni, és hát rögtön rá is mozdultam, hogy jó, hát akkor ez nekem pont jó lesz, elég olcsó is volt, meg hát hogyha ez kapott egy zöld címkét a többihez képest, akkor miért ne azt vegyem? De hát rögtön eszembe is jutott, hogy ez biztos ad egyfajta ilyen hamis biztonság érzetet, hogy úgy érzem, hogy valamit tettem, de igazából nem biztos, hogy e mögött volt valami. Most felmerül a kérdés, hogy igazából, hogyha most nem is a zöldre mosás, de mondjuk azt nézzük meg, hogy mennyire próbál egy vállalat küzdeni akár a kizsákmányolás vagy a gyermekmunka ellen, hogy igazából mennyire tud 100%-ig ezért tenni. Tehát, hogy a nagyon-nagyon hosszú láncnak a végén mi történik, azért valóban felelősségre vonható-e az adott vállalat, vagy igazából nincs rálátása ezekre?
Erre van egy nagyon jó közgazdasági válasz, az pedig az, hogy amikor ugyanezek a vállalatok a könyvelésüket nézik, és a bevételéket számolják, akkor az utolsó fillérig vagy pennyig nyomon tudják követni, hogy hol lehet költséget fogni, honnan jön az ő pénzük. Na most ugyanezt kellene megcsinálni a társadalmi és a környezeti hatásokat illetően is, ami ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb, mint az ő profitjuk. Tehát pontosan nyomon lehet ezt követni, hogyha akarják, hogy milyen körülmények között készült mondjuk az adott ruha, lakberendezési tárgy, bármi. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a 21. században, az infokommunikáció korában ez nem kérdés, hogy ezt meg lehet csinálni, és vállalaton belül utána lehet menni a teljes ellátási láncnak. Sőt, egyébként erre vannak törvényi törekvések is az Európai Unióban, hogy igenis kimondani azt, hogy akár mezőgazdasági termelés esetén, akár más termelés esetén, igenis felelős a vállalat, és bizonyos nagyságrend fölött, tehát hogy a bevételétől függően beszámolási kötelezettséggel tartozik arról, hogy mi történik az ő ellátási láncában, hogyan felel ott meg például emberi jogi elvárásoknak.
Valószínűleg erről, vagy ez sok ember tudatában benne van, hogy még jó pár éve 2013-ban alakították meg ezt az adatbázis, vagy kampányt, ez a Behind the Brands nevű kampányt az Oxfam-nél, és hogy ugye itt a 10 legnagyobb élelmiszer vállalatot, vagy óriás próbát hát, hogy mondjam, etikussági sorrendbe állítani, vagy hogy mennyire működnek ezek jól, etikusan, fenntarthatóan, és hogy így vezessék rá a vásárlókat arra, hogy mi alapján választ. Tehát, hogy amit én megveszek azzal, tessék, ezt támogattam, hogy adott cég az így foglalkoztatta munkerőt, vagy gyermekmunkát használt, vagy stb. Amikor ez ugye létrejött ez az adatbázis, én úgy tudom, hogy ezek a vállalatok, ezek meg is indultak valamiféle úton az etikusság felé, és most az előbb ránéztem, és még mindig nagyon, hát a vállalatoknak a többsége az a néhány eredmény, vagy hogy lehet ezt lefordítani, magyarul fázisában állnak, és ez 2013-ban volt, tehát majdnem 10 év eltelt azóta. És még mindig nagyon nagy hiányosságok vannak akár a női munkavállalóknak a jogainak az érvényesítésének a terén, vagy az előállítóknak, a termelőknek ugye megfelelő jogokat biztosítsanak. És hogyha 10 évehez elég, nem volt elég, akkor mi elég vajon ehhez, hogy itt változás induljon be? Tehát, hogy itt mire lehet ráfogni azt, hogy egyszerűen nincsen? Csak a profitra?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Mondjuk az számomra belátható, hogy ezeknél a nagy szervezeteknél lassabban történik a változás. Szerencsére van választási lehetőség, tehát, hogy nagyon sok olyan elkötelezett kisebb vállalkozás van, amelyik már eleve egy etikusabb alapról indul, tehát mondjuk azt mondta, akár 10-20 éve, vagy akár mostanában, hogy ebben az egészben nem akar részt venni, ő felelősséget vállal azért, hogy milyen körülményeket gyártat, és egy etikus terméket állít elő, tehát nem azzal foglalkozik, hogy át kell állni egy rossz rendszerről, de egyébként ami egy ilyen globális jelenség, az ugye az, hogy a, hát nem tudom, 80-as évektől kezdődően ugye az egyik ilyen management sztár kifejezés, ez az outsourcing volt, tehát ugye a vállalatról a lehető legtöbb tevékenységet lefejteni, és kiszervezni másoknak. Csak ugye, hogyha mindenki így gondolkozik, hogy egyel kiebb szervezem, nem tudom, Magyarországra vagy Romániába, de magyar beszállító is már kiszervezi Ukrajnában mondjuk ruházati terméknek a gyártását. Tehát így mindig lejjebb és lejjebb megy ez a dolog, és a végén átláthatatlan lesz. És nagyon sokszor ezek a nagyvállalatok azzal védekeznek, hogy amit az előbb mondtál, hogy hát ők nem tudják, hogy mi zajlik a végeken egyrészt, de ez teljesen egyértelmű, hogy egy megoldható feladat. Másrészt meg azt mondják, hogy hát nem tudom, itt van egy varroda Törökországban, de hát ez a varroda, ez nem csak nekem var, hanem ott van 5-6 nagy márka, akiknek előállítanak mondjuk pólókat, farmert, akármit. Hogyha én olyat követelek tőlük társadalmi sztenderdekben, hogy mondjuk a női munkavállalók jogait tartsák tiszteletben, vagy engedjék a szakszervezkedést, akkor azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom teljesíteni, a többi vevőmnek nincs igénye, keres mást. De ők azt mondják, hogy nekik nincsen elég befolyásuk egy-egy gyártóegységre, de mindezt meg lehet fogni úgy, hogyha hosszú távú elkötelezettséget vállalnak, egy kiszámító biztos ügyfél nem pár cent áremelésre arrébb áll, vagy hogyha mondjuk saját gyártóegységei vannak, ahol 100%-os a befolyása. Tehát azt gondolom, hogy ezek igazából megoldhatók, és egyébként vannak is olyan globális vállalatok, nem sok, ezt persze hozzá kell tenni, amelyik törekszik az etikus működésre, ami nagyon fontos, hogy teljes transzparenciát vállal, tehát mondjuk egy webshopban odamész a farmer nadrághoz, és le van vezetve, hogy ennek nem tudom, a 78%-a már organikus biotermesztésből származik, a pamut hozzá erről a farmról jön, ott van a fotója, címe, tehát hogyha bármi, te vagy akár egy aktivista csoport kedvet kap arra, akkor el tud menni megnézni, hogy mi ott a helyzet. Szóval vannak ilyen jó kezdeményezések, de nagyban ez mindig egy kicsit nehezebben megy, de számos példa és számítás van arra, hogy ezért megléphető dolgok, csak abból a profitból egy kicsit alább kell adni. Tehát itt nem arról van szó, hogy ne legyen profit, vagy ez egy antikapitalista elképzelés. Persze. Nyilván ez is fontos, mert az működteti a gazdaságot, csak itt az arányokról van szó, meg hogy miért mit adunk. Tehát az az x% profitról esetleg le lehetne mondani azért, hogy méltányosabb munkakörülmények legyenek, vagy hogy mondjuk a környezetet ne zsákmányolják ki.
Persze, és hogyha belegondolunk, akkor ez egy ördögi kör, amiben mondjuk akár beleteszik a termelőket, mert hogyha például a nagy csokoládé cégeket vagy gyártókat nézzük meg, akkor itt amit igazából a termesztő kap a profitból, az valami 6,6%, tehát ilyen baromi alacsony. A munkabérek is a szegénységi küszöb alatt vannak, tehát nem mérik el azt a küszöböt. És akkor innentől kezdve mit tud csinálni? Hát foglalkoztatja a gyerekeket, akiknek vagy egyáltalán nem fizet a családnak, vagy nagyon keveset fizet, és akkor már bele is kerültünk ebbe a körbe, amit majd nem fogunk tudni így megoldani.
Ez így van, és tehát ha már a gyerekmunka szóba került, ez még mindig egy probléma, egy globális szintű probléma. Minden tizedik gyerek dolgozik gyerekmunkában, és itt nagyon fontos, főleg így Magyarországról nézve, hogy amikor gyerekmunkáról beszélünk, meg gyerekek kizsákmányolásáról, akkor nem arról van szó, hogy hát én is dolgoztam nyári munkát tinédzser koromban, hanem arról van szó, hogy amikor ezek a gyerekek dolgoznak, akkor ők nem járnak iskolába, tehát annak ellenére, hogy még mondjuk ezekben ugye legtöbbször ez fejlődő országokban előforduló probléma ilyen formán, tehát hogy ott is van tankötelezettség, de hogy egyrészt nem járnak iskolába, hanem helyette dolgoznak, másrészt pedig olyan fizikai és mentális nyomot haj rajtuk a fiatalkori munka, amire világszintű egyezmények azt mondják ki, hogy ezt nem kéne, hogy elviselje egy 14 vagy 18 18 éven aluli gyerek, mert az egész jövőjét károsan befolyásolja az, hogy egyszerűen fizikailag megnyomorodik, vagy nem fejlődik ki eléggé, és emellett még iskolába sem tud járni. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy ő a munkapiacon kint van 14 éves kora alatt, vagy akár bizonyos helyzetekben 18 éves kora alatt, azzal gyakorlatilag az ő jövője az el van vágva. Tehát soha nem tud kikeveredni ő és majd a későbbi családja abból a szegénységi sorból, ahová beleszületett.
Olvastam egy ilyen érdekes jelentést arról, hogy hogyan próbálják meg például Indiában a családokat rávenni, hogy a lányokat ugye adják át végül is ilyen mindenféle fizikai munkákra, hogy aztán tényleg a csillagokat lehozzák, hogy napi háromszori étkezés fog kapni a gyerek, majd segítik a beiskoláztatását, tanítatást fognak neki biztosítani, mit tudom én, kiváló szálláshelyen lakhat, és mindezt egy jó bér mellett, amit majd ugye megkap a család, és akkor ebből persze nyilván semmi nem lett, de hát el tudjuk képzelni, hogy van az az élethelyzet, amikor ezt elhiszed, és odaadod a lányodat, akit ugye az egy hát másik
pontosan
kérdés,
erről van szó, hogy ez egy ördögi kör, igen. Tehát, hogy nyilván milyen szülőkkel lehet ezt elhitetni, akik ők maguk voltak. Is iskolázatlanok, hiszen ugyanígy nem kapták meg annak idején a lehetőséget arra, hogy tanuljanak, egy ilyen csodálatosnak tűnő érvelésben észrevegyék a lyukakat, vagy a valószínűtlenségeket, és akár utána számoljanak, vagy utána gondoljanak, hogy ebből mi lehet a valóság, tehát ez tényleg nagyon nehéz. Tehát itt ugye egyrészt van egy ilyen szociális vonal, hogy a szegénységből való kitörésnek csak is az egyetlen útja, hogyha iskoláztatják a gyerekeket. A másik pedig az, hogy biztos sokan látták a hallgatók közül az Attenborough-nak a legutóbbi filmjét, és ott is az volt a záró gondolat, hogy a fenntarthatóság, tehát a környezeti fenntarthatóság szempontjából is az egyik legfontosabb dolog a széleskörű szegény rétegeknek az iskoláztatása, mert ez vezet előre, ez a fejlődésnek a motorja, és így lehet az, hogy azokban az országokban, ahová jelenleg egyébként Európa meg Észak-Amerika kiszervezi a termelését, és borzasztó környezeti károkat okoz, hogy itt el tudjon indulni egy olyan társadalmi fejlődés, ami aztán végül átállítja az egész országnak a társadalmát és a gazdaságát.
Ez nem most fog, meg nem is holnap fog bekövetkezni.
Ugye? Egyébként ez baj. Tehát, hogyha ugye a klíma szenáriókat nézzük, akkor ez baj, de ebben a fogyasztóknak is van szerepe. Tehát ugye pontosan erről szól a Tudatos Vásárlók Egyesület, és hogyha megengeded, még visszatérnék egy gondolatra. Tehát ugye beszéltünk a zöldre festésről, és hogy ez miért baj, hogy nyugodt lelkiismeret azt mondjuk, hogy ja, de hát ez újrahasznosítható anyagból készült, ez zéró környezeti információt tartalmaz, mert nem tudjuk, hogy utána azt bárki is újrahasznosítja azt az adott anyagot, tehát ilyennel nem érdemes megnyugtatni a lelkiismeretünket. Másrészt pedig ez egy olyan hamis képzetet is szül a fogyasztókban, hogy ja, hát akkor nem is olyan nagy baj, hogy megveszem. Közben pedig a túlfogyasztás is egy probléma, tehát nem csak az, hogy amit megveszünk, az nem megfelelő környezet és emberi körülmények között készül, hanem hogy rengeteget vásárolunk, és még itt Európában is. Tehát mi egy átlag magyar mondjuk azt képzel, hogy inkább úgy szeretne élni, mint egy osztrák, vagy egy amerikai, nem úgy, mint egy bangladesi, csak ezzel az a baj, hogy ez a vágyott kép még nagyobb ökológiai lábnyommal jár. Tehát, hogy van egy ilyen úgynevezett visszacsapó hatása is ennek a fajta zöld kommunikációnak, és akár még a zöld megoldásoknak is, hogyha nem vesszük lejjebb a fogyasztásnak a szintjét, igazából ez sem jelent megoldást.
Hát igen, itt egy elég erős önkontroll kéne, csak hát nyilván, ahogy születnek bele az újabb generációk ebbe a tömegtermelésbe, meg túltermelésbe és túlfogyasztásba, nagyon nehéz lesz őket, vagy saját magukat kizökkenteni ebből a felfogásból. Tehát, hogy amerre mondjuk megy a nyugati kultúra, az pont nem az, hogy térjünk vissza, vagy hogy mondjunk le, leginkább ez, hanem még mindig ott tartunk, hogy minél többet. Nem tudom, hogy a következő generáció ezt máshogy látja.
Ez szerintem vegyes ez a kép, és sajnos egyrészt nem csak a nyugati kultúra, tehát hogy ez keleten is ugyanez a jövő kép. Egyszerűen mindenki jólétbe szeretne élni, csak az a fajta jólét, ahogy most élünk, meg ahogy elképzeljük, az ennyi embernek lehetetlen. És igen, ez a probléma, hogy egyébként ez jól hangzik, hogy fogyasszunk kevesebbet, csak a gazdasági oldalát azt nagyon nehéz kitalálni, és ezért van az, hogy nagyon sokszor döntéshozók is félnek ettől, akár Magyarországon, akár európai szinten kimondani azt, hogy hát kevesebbet kell fogyasztani, mert akkor mitől megy a gazdaság. Igen. De szerintem elég ritka volt az olyan fejlődési folyamat a történelemben, amikor előre meg tudtuk mondani, hogy ez pontosan hogy fog működni, meg hogy lesz jó. Biztos, hogy ez kiforja magát. Másrészt meg azért a fiatal generációval kapcsolatban szerintem nagyon sok optimizmusra okot adó jelenség van, akár a különböző klímamozgalmak, és nagyon sok fiatal, aki ezekhez csatlakozik, szerintem viszonylag könnyen belátja, vagy akikkel legalábbis én találkozom, hogy ez az életforma nem fenntartható, és máshogy kell viselkedni. Másrészt pedig szerintem van egy olyan folyamat is, hogy a mostani fiatal generációnak, tehát a millennium után születetteknek csomó szempontból korlátozottak a lehetőségei. Ugye őket már, vagy a szüleiket nehezen érintette az előző gazdasági válság, tehát a 2008-2009, és nem tudom, például ilyen dolgok, hogy sokszor gúnyosan mondjuk ezt a mama hotelt, de nagyon sok fiatalnak ez a realitás, tehát hogy egyszerűen nincsen jobb választási lehetősége, hanem egy kénytelen alacsonyabb lábnyomon, vagy alacsonyabb komfortfokozaton élni. Tehát én azt gondolom, hogy a fiataloknak is valamennyire ez egy kényszer, hogy alacsonyabb szinten fogyasztani, de nagyon sok fiatal van, aki pedig a különböző klímamozgalmakhoz kapcsolatban belátja ennek a környezeti oldalát is. Tehát lehet, hogy nem általános, de mondjuk azért a remény az ott van.
Persze, mindenképpen. Még egy picit visszatérve ahhoz, hogy hogyan szavazhatok a pénzemmel, egyáltalán honnan tudjam, tehát hogy mi alapján tudom én ezt eldönteni, nyilván nem fogjuk elvárni az átlagfogyasztót, hogy járjon utána az összes nagy élelmiszeripari cégnek, hogy akkor ő most mennyire etikus, vagy akár hol helyezkedik el a Behind the Brands rangsorában. Tehát vannak erre garanciák, amik egyszerűek, láthatóak és érthetőek?
Vannak, ezeket úgy hívják, illetve többféle megoldás van. Egyébként szerintem ezeket az etikai rangsorokat is, akár az Oxfamét, akár az Ethical Consumerét is érdemes legalább egyszer tanulmányozni. Igen. Ami a legelterjedtebb mód, az úgynevezett harmadik fél általi minősítések. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy akár termékek csomagolásán, akár csak a vállalati kommunikációban egy cég azt állítja magáról, hogy ő nagyon zöld, vagy nagyon felelős társadalmilag, de ilyenkor azért, szóval, hogy hol a bizonyíték, vagy mi alapján mondja, ez legtöbbször nem derül ki első ránézésre, és tulajdonképpen ezek a minősítő rendszerek ezt csinálják, azért hívjuk harmadik fél által, meg külső minősítésnek, hogy nekik van egy szempontrendszerük, aminek meg kell felelni, és megnézik azt, hogy ez az adott vállalat, az megfelele ezeknek a szempontoknak. Tehát, hogyha a méltányos kereskedelemről beszélünk például, akkor azt mondja a méltányos kereskedelem tanúsító szervezet, hogy meg kell felelned annak, hogy például nem alkalmazol gyermekmunkát, például a szakszervezetek elé nem gördítesz akadályt, legális bért fizetsz a dolgozóknak, lehetőleg a megélhetés garantáló bért, és hogyha te ezt mind teljesíted, nem ennyi a méltányos kereskedelem, még sokkal részletesebb, de nagyjából ezt az irányt kell elképzelni, hogyha ezt mind teljesíted, én azt leellenőrzöm, igazolom, hogy ez valóban így van, és akkor te használhatod ezt a logót, ami a méltányos kereskedelem esetében egy ilyen kör, sematikus kör alakban integet egy emberke, vagy legalábbis én így fordítom le. Tehát, hogy amikor például egy terméken egy ilyen jelet látunk, az azt jelenti, hogy egy külső fél ellenőrizte. Ugyanez megvan a biotermékeknél is, tehát, hogy a biotermelésnek megfelel, létezik a felelős erdőgazdálkodásra vonatkozó keretrendszer is. Ezeknek elég sok fajtája van. Egy kicsit itt is elindult egy folyamat, hogy túl sok ilyen címke van, vagy minősítés. Van egy szervezet, amelyik erről vezet egy regisztert. Ők azt hiszem több mint 500 ilyen minősítést, vagy annak kinézőt tartanak nyilván, így az európai meg észak-amerikai piacokon. De hát itt szerintem ennek például érdemes utána nézni. Tehát, hogyha mondjuk a kezembe veszek egy terméket, vagy szolgáltatást, és van rajta valami zöld állítás, akkor mindig az legyen az első kérdés, kérdésünk, hogy na jó, de ezt ki és mi igazolja. Szerintem, amikor egy vállalat csak magáról mondja és kiírja, az nagyon gyenge. Mert akkor mindig fölmerül, hogy hát, hogyha ilyen jól teljesít, akkor tegye ki magát a tesztnek, hogy egy harmadik fél is ezt le ellenőrzi, és azon belül is egyébként érdemes tájékozódni, a tudatosvásárló.hu-n van is egy címkeadatbázisunk, hogy vannak erősebb minősítések, és vannak gyengébbek. A legerősebbnek mi azt tartjuk, amit a törvények szabályoznak. Nem minden témára van ez így, de például a biotermékek esetén, ugye a biotermelésnek kisebb a környezeti hatása, a biotermelés esetén a keretrendszer törvény szabályozza. Ugyanúgy a környezetbarát termékeknél van az EU ökolébel, ami egy ilyen sematikus virág ábra, annak a keretrendszerét is törvény határozza, amit időről időre, 7 évenként felülvizsgálnak egy széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés eredményeképpen. Tehát ezek a törvényben szabályozott címkék a legerősebbek, utána jönnek azok a címkék, amire mi azt szoktuk mondani, például a méltányos kereskedelem minősítése, hogy ez ugyan nem törvényben szabályozott, de egy nagyon széleskörű társadalmi támogatottság van mögötte, tehát nagyon sok civil szervezet, emberi jogi szervezet vesz részt abban, hogy mik legyenek a főbb szempontok, pontok, ezeknek hogyan kell megfelelni, stb. Stb. Tehát azt mondjuk, hogy ezek ugye a törvény után következnek, és akkor vannak az ennél gyengébbek, amelyek tulajdonképpen ilyen biznisz alapon, üzleti alapon indultak el. Ugyanez a logikájuk, hogy van egy nyilvános keretrendszer, erősebb vagy gyengébb, és ezt egy harmadik fél igazolja, tehát azt gondolom, hogy minimum ebben az irányban érdemes tájékozódni, és nem rögtön készpénznek venni, amit kiírva látunk egy terméken.
Egészen új típusú edukált fogyasztókra van szüksége, azt hiszem, hogy egy kicsit megtanuljuk kezelni ezeket a dolgokat. Kiemelted például a termékcímke adatbázisotokat, és itt egyébként például azt is megtudhatjuk, hogy mondjuk egy adott tisztítószeren, amit használunk, hogyha minden igaz, akkor a jelölések azok mit jelentenek. Többek között erről is a következő beszélgetésben jövő héten fogunk kitérni. És most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.